Jézus nevében picit megvizsgáljuk a mai írásokat, amit a Szellem adott a héten, hogy hogy és mint van Isten dicsőségének az ismerete az életünkben. Hogy Isten dicsőségének az ismeretében való növekedés az Isten akarata. Isten szeretné, ha megismerkednénk avval a kincsel, amit adott nekünk, ez az ő dicsősége a szívekben, és hogy a dicsőségben növekedést tapasztalhassunk, hogy megismerhessük ezt a dicsőséget, és szintről szintre növekedhessünk benne. Hogy nagyobb legyen a dicsőség ismerete a Földön. Azt írja az ige, hogy az ő dicsőségének ismeretével betelik a Föld. Az csak úgy fog menni, hogyha a keresztények egyre jobban megismerik az ő dicsőségét. Az ő dicsőségét. Az írásokon keresztül van. Visszamegyünk arra az időre, amikor Isten megelégelte az ő népének nyomorgatását Egyiptom földjén. És a nép rabszolgasorba volt ott, és felkiáltott a nép Istenéhez. És azt mondta Isten, hogy hatalmas jelekkel és csodákkal kihozom ezt a népet. És beviszem őket az ígéret földjére. A Kánaán földjére. Kijelölt egy csodálatos vezetőt, Mózest, akinek volt a feladata, hogy a népet kivezesse Egyiptom földjéről. El kellett menjen a fáraóhoz, és fel kellett hívja a figyelmét, hogy engedje el a népet. És a fáraónak hatalmában állt volna Mózes halálát elrendelni. Egyetlen egyszer nem tudta megtenni. Mert nem csak Mózes ment oda, hanem azt mondta Isten, én veled leszek, én veled megyek. Hogy én megyek te veled. És adott neki csodatevéseket, jeleket, és 10 csapást mért Egyiptom népére, mert a fáraó mindig megkeményítette a szívét, és nem engedte el Izrael népét. Súlyos csapások voltak ezek. Minden egyes csapás után úgy volt, hogy a fáraó hajlik rá, hogy menjen akkor ez a nép, elenged, és aztán megfordult a szíve. És újabb csapás, és újabb csapás, 10 ilyen csapás olvasható Mózes második könyvében. Mindaddig, még az utolsó csapás után, a 10. csapás után, az első szülötteknek a halálával, azt mondja a fáraó, hogy elengedem ezt a népet. Menjen, hadd imádja az ő istenét. És elengedi a népet. Ekkor jön a páska, tehát túl vagyunk a páska bárány éjszakán, és ezen a 10 csapáson, amikor Izrael népe végül is Mózes vezetésével elindul, és kivonul Egyiptomból. Nem tart sokáig az öröm, mert amint táboroznak és vonulnak, a fáraó újra meggondolja magát. És azt mondja, hogy menjünk utánuk, menjünk a nyomukba, és kapjuk el őket, és hozzuk őket vissza. Mindezen csapások után a fáraó újra megfordul, és itt jön egy olyan csodatevése Istennek, ami elrendezi. Egy pontot tesz a végére. Többet a fáraó és a serege, és a hadiszekerek nem képesek Izrael nyomába vonulni. Ezt a részt, amikor a vörös tengert kell Istennek szétválasztania, fogjuk megtanulmányozni a Mózes második könyvében. Ugyanis tanulság van belőle, olyan mértékű a tanulság, hogy Isten csodatevéseit tudjuk jobban feldolgozni magunkban, ha ezt elolvassuk. És a csodatevésekre ma is szükségünk van. Amikor lehetetlen helyzetek elé kerülünk, amikor a fizikális világ azt mondja, hogy itt nincs lehetőség tovább menni. Itt nincs megoldás. Itt nincs nálunk a mikéntje, hogy hogyan menjünk innen tovább. Mihez kezdünk? Lehetetlennek tűnő helyzetek. Isten azt mondja, csak figyelj, és megoldódik a helyzet. És itt egy ilyen rész olvasható a Bibliában. Menjünk el, és olvassuk a 2. Mózesből 14. fejezetben a 10. verstől az igéket. Amint közeledik a fáraó, Izrael fiai felemelik szemeiket, és ímé az egyiptombeliek nyomukban vannak, és nagyon megfélemlének, és az Úrhoz kiáltának az Izrael fiai. Ez az első, amit tudni kell. Ha ilyen helyzetek előtt állunk, van valakihez, akihez kiáltanunk kell. Az Úrhoz kiáltottak az Izrael fiai. És mondták Mózesnek, Hát nincsenek-e Egyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Hát mondhatom, hogy a hit szemeivel nem jó dolgokat láttak. Azt látták, hogy itt nincs remekedés, itt meghalunk. Inkább maradtunk volna ott, mert most ebben a helyzetben most vagyunk, itt csak az van, hogy végünk lesz. És akkor már inkább ott haltunk volna meg. Tehát egy élethalál helyzetről volt szó. Mit cselekedtél velünk, hogy kihoztál minket Egyiptomból? Tehát egy szemrehányás Mózes felé, egy kétségbeesettség. Abszolút nincs látásuk, hogy hogy oldódik majd meg a helyzet. Nincs kiút emberi szemmel. Nincs kiút. Vagyunk-e néha ilyen helyzetekben? Nincs kiút. Na, itt nincs emberi segítség. Hajlamosak vagyunk mi is ilyen szemrehányásokra ilyenkor különben. Mózes pedig mondta a népnek, ne féljetek, megálljatok, és nézzétek az Úr szabadítását, amelyet ma cselekszik veletek, mert amely Egyiptom belieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok. Micsoda profécia. Mondom neked, vedd ezt föl a napi megvallásaid közé. Azok az ellenségek, akikkel max kell szembesülnöd, akikkel ma van a megmérettetésed, jelens ki, soha többet nem látom őket, mert az Úr elbánik velük. Soha többé nem látom őket. Az Úr elrendezi, az Úr megfizette az árat azért, hogy én ebben a győzelemben járassa. Soha többé nem lesznek ezek az ellenségek a színem előtt. Bátran kijelentheted, mert itt van az igei alapunk rá. Miért? Azért, mert az Úr hadakozik, ti érettetek, folytatja, ti pedig veszteg legyetek. Vagyis, itt van egy helyzet, menthetetlen, reménytelen helyzet. Itt nincs más, mint vagy, hogy az egyiptombeliek lehengerelnek minket, vagy belemegyünk a tengerbe menekedésként. Nincs más. Mögöttünk az egyiptomi sereg, előttünk a tenger. Melyiket választjuk? Sóhajtoztak, hogy itt fogunk meghalni. Mondta az Úr Mózesnek, mit kiáltasz hozzám? Vagyis van idő, amikor már eleget kiáltoztál Istenhez. Ez az a helyzet. Itt most már nem kell még egyszer kiáltanod, Mózes. Elmondtad az imádat, megprofétáltad a győzelmet, most cselekedni kell. Azt mondja, Isten, mit kiáltasz hozzám? Szólj Izrael fiainak, most cselekedni kell. Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. De merre? Merre induljunk? Bele a tengerbe? Isten ennyit mondott, induljanak el. Te pedig, és most jön a mikéntje, amikor Isten odaadja, hogy ezt a hitlépést valóban meg tud tenni, mert ad hozzá egy mikéntet, hogy miként lesz az. Azt mondja Mózesnek, te pedig emeld fel a te pálcádat, és nyújts ki kezedet a tengerre, és válaszd azt két felé. Azt hiszem, Mózesnek itt leesett az álla, amikor ezt hallotta. Ilyet nem tanult se a bibliaiskolában, se előtte a pusztában 40 év alatt nem látott ilyet. Válasszam szét a tengert. Jó kihívást kapott Istentől. Izrael fiai szárazon menjenek át a tenger közepén, mondja Isten. Vagyis Isten megadta a mikéntet. Az lesz Mózes, te kinyújtod a kezed, kinyújtod a pálcádat, és válasz ketté a tengert. És ez lesz a megoldás. Ez a nép száraz lábbal megy át a tengeren. És ezt Mózes, aztán, hogy olvassuk ezt a fejezetet, valóban megcselekedte. Ez a pálca különben, sokan mondják, hogy ez az ő pásztor botja volt, amit a negyedik fejezetben, ha itt olvasunk ebben a második könyvben, akkor Isten kikért Mózestől. Amikor Mózes azt mondta, hogy menjek én a fáraó elé, nincs nálam képesség, nehéz ajkú vagyok, nehéz beszédű vagyok, miért hinne nekem a fáraó? Miért engem küldesz? Perlekedik Mózes az Istennel. És azt mondja neki, Isten, figyelj, mi van te nálad? És mondja, hogy az én pálcám. Ez az ő pásztor botja volt. A sokak vélekedése szerint. Végülis, ami a kezében volt, azt mondta, dobd a földre. És ahogy a földre dobta, kígyóvá lett. És amikor Isten azt mondta, hogy most fogd meg a farkánál, a farkánál, és ne a fejénél, a farkánál fogva, és vedd föl. És fölvette újra ott lett a kezében a botja, vagy a veszélye. És Isten felruházta, amit odadsz Istennek, amit Isten elé te tudsz letenni, azt Isten felruházza az ő erejével. Itt csodatevéseket adott neki. Abban a pillanatban, ahogy ez az engedelmesség megvolt, és ezzel tette a csodáit sorban, a pálcájával. amit Isten felkent a csodatévőerőkkel. Oly módon, hogy a tengert ketté választotta Mózes vele, és a nép a szárazon ment át középen. Vannak, akik azt mondják, hogy itt olyan sekélyke volt a tenger, hogy nem volt egy nagy mesterség átmenni rajta. Volt egy sáv, ahol át lehetett kelni a tengeren. Ha ez így lenne, akkor van egy kis hiba a folytatásban. Akkor az lenne nagyon nagy csoda, hogyha folytatjuk az olvasást, hogy amikor az egyiptomiak utánuk mentek, akkor az egyiptomiak mind belefúltak a tengerbe. Nagyobb csoda lett volna, hogyha ebbe a kis bokányig érő vízbe az ellenség mind belefullad. Úgyhogy vagy így, vagy úgy, de ott csoda kellett, hogy történjen. Én maradok az írások szerinti csodánál, hogy valóban elválasztottak, ketté választotta Mózes a tengert, és a nép száraz lábon ment át. Az érdekes benne, hogy ha megolvassuk a 15-ös verset, akkor egy hitlépést követelt ez a csodai létejövessen. Azt mondta nekik Isten, hogy mit kiáltasz hozzám, Mózes? Elég volt ebből. Most már ne rám tekinges, mert a megoldás nálad van. Szólj Izrael fiainak, hogy induljanak el. Itt hitlépésről van szó. Amikor nem látod a megoldást, fogalmad nincs arról, hogy fog megoldódni, de tudod, hogy Isten meg fog segíteni. És meg kell tenned az első lépést. És az hozza a csodát. És az hozza a csodát. Induljanak el. Cselekedni kell. Ha megvan a látás, amit Isten adott, és azt az igéből mindig ki lehet meríteni, el kell indulni. El kell indulni azon az úton. Ez a hit lépés. És 21-es vers, kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig, látod, az Úr kellett hozzá, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert, és szárazzá tette a tengert, és kétfelé váltak a vizek. És Mózes a pálcájával, az Úr pedig az ő erős szelével, az északi széllel. Olvastuk azt már valahol a Bibliában, hogy sebesen zúgó szélnek zendülése tölti el a házat. Ugye? Isten a Szent Szellemével akkor erős széllel hajtja az életünk dolgait. A szellem zúg, a szél zúg, ahol akar. Ott fúj. Nem tudjuk, honnan jön, hova megy. Itt is megcselekedte. Bíznunk kell abba, hogy Isten és az ő szelleme elsöpri az ellenséget, és utat nyit a számunkra, ha szükséges. Itt is az ő leheletével, ami nem más, mint a Szent Szellem végezte el ezt a hatalmas csodát, ketté választotta a tengert, és felgyülemlettek a vizek két oldalt, egy egész gyönyörűséges természetfeletti tengeri akváriumnak a részesei lehettek, akik átkeltek, mert láthatták a gyönyörű tengeri halvilágot, élő, mindent láthattak, úgy mentek át, hogy jobbról és balról gyönyörködhettek, és teljesen száraz lábbal mehettek át. Amint az egyiptomiak utánuk eredtek, mert az egyiptomiak a nyomukban voltak, Isten két csodát tett. Az egyik, hogy lelassította a kerekeket. A 25-ös vers írja, hogy a szekerei kerekeit nehezen vonszoltatta, és megállította az Isten a szekereiket. Tehát nyomukban voltak, és el akarták érni, hogy ne tudjanak tovább menni, de nem tudtak, nem mentek a szekereik. Mondták az egyiptombeliek, fussunk Izrael elől, mert az Úr hadakozik érettük Egyiptom ellen. Ez volt az első, amit észrevettek, hogy nem mennek a szekereink úgy, ahogy kellene. Mert Isten lelassította, visszafogta a szekereiket, hogy Izrael át tudjon menni. És amikor az utolsó is átment, akkor azt mondta Mózesnek, most újra nyújtsd ki a kezedet a tengerre, és a pálcádat. És utána a tenger vizei összezárultak. Abban a pillanatban, ahogy már nem volt egyetlen izraeli sem a vízben, illetve a tenger mélyén, a tenger fenekén száraz lábbal mind kijöttek, összezárultak ezek a vízfalak. És az összes egyiptomi a vízbe fullott. Nem maradt egy ellenségük sem. A tengerbe fullottak. Bezárultak ezek a vizek, és Izrael szabaddá lett. Mózes ezután hálaéneket mond. Ez a 15. fejezet, ez egy gyönyörű fejezet. Az az öröm, amit akkor megélhetett a nép, ebben a pár igeversben erőteljesen lüktet. Gyönyörű, ahogy énekel Mózes az Úrnak. Az Úr az én erősségem és énekem, ő lett az én üdvösségem. Ugye az üdvösség a szabadulás. Ő az én Istenem, őt dicsérem, atyáimnak Istene, őt magasztalom. Vitéz harcos az Úr, az ő neve Úr. Tanuld meg a helyzetek felett a Jézust úrrá tenni. Az Úr voltát szólítani. Az ő neve Úr uralkodik az életedben. A Jézus Úr voltát szólít a helyzetek felett. Ez mutatkozott meg itt is. Vitéz harcos az Úr, az ő neve Úr. Úr az. Ne csak mondd, hogy Jézus, mondd ki, hogy Jézus Krisztus az én Uram. Az Úr Jézus Krisztus. Mert ő az Úr az életed felett, minden élethelyzet felett, minden nehézség felett. Ha úrrá teszed, akkor tud cselekedni. Úrrá kell tenni. Ki kell jelenteni, ő az Úr e felett. Máshogy nem lehet, csak hogy ő elrendelte. Az ő Úr volt a megláttatik ebben a helyzetben, ahol vagyok. Akármennyire reménytelennek is tűnik. Az Úr az ő neve, a fáraó szekereit és a seregét a tengerbe vetette, és a válogatott harcosai belefúltak a vörös tengerbe. A legjobb harcosait választotta ki a fáraó, hogy jöjjenek vele, és nyomuljanak, és fogják el Izraelt. És mind belefúltak a tengerbe. Nyomuk veszett. Jobbod Uram erő által dicsőül, jobbod Uram ellenséget összetör. Nincs többi ellenség, ha egyszer az Úr megcselekszi. Elsöpri. Beborította őket a tenger. Tengerbe, vízbe fúltak. Nincs többi az ellenség. Kicsoda az Istenek közt olyan, mint te, Uram, folytatja ez a gyönyörű hálaadó ének. Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatévő. Egyik kedvenc versem. Ugyanis Isten elvárja, hogy elmond neki, hogy Uram, nincs hozzád hasonló. Mert ez jár neki. Úgy, ahogy te tudsz cselekedni, úgy senki más nem tud, Uram. Nincs hozzád hasonló. Ezt mondja itt Mózes. Az Istenek között nincs hozzád hasonló. Kicsoda olyan Isten, mint te. Menjen és földön nincs hozzád hasonló. Ez benne van az ő hálaadó énekében. Nincs más Isten, menjen és földön. Ugye voltak pogányok, akik sok Istent imádtak. Nincs ilyen Isten hozzád hasonló. Sem menjen, sem földön. Kicsoda olyan, mint te, mondja itt Mózes. Szentséggel dicső. Félelemmel dicsérendő. Bizony volt a népekbe félelem és rettentés, amikor ezt meghallották. Isten mit cselekedett Izrael népével? Száraz lábon hozta át őket a vörös tengeren. És az ellenség meg mind a vízbe fulladt. Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be a szent lakóhelyedre, folytatja. Gyönyörű. Az egész fejezet nagyon-nagyon szép. Elolvasandó otthon. Otthon házi feladatként, az Úr uralkodik mindörökön örökké, mondja, és jelenti ki, gyönyörűséges. Az öröm, a győzelem öröme van benne. Hatalmas csoda történt, 40 éves vándorlás következik. 40 évig vándorol Izrael népe, és a pusztai vándorlás évei ezek, nagyon sok megpróbáltatással, egyhangú élelemmel, manna hullott az égből, amit megsokaltak. És Istennek a szíve megszomorodott, mert nem voltak hálásak azért, ami van, és mindig mást akartak, és Mózesnek nagyon sok perlekedése volt Istennel. Eltelik ez a 40 év, és Mózes végül is nem mehet be az ígéret földjére, csak megtekintheti, és átkerül a vezetés Józsué kezébe. Józsué, Mózes szolgája, lesz az, akit Isten kijelöl, hogy menjenek be az ígéret földjére. Vagyis 40 évet pörgettünk most, ha nincs eltekre, mert megint egy olyan helyzet kell érkeznünk, ahol csak Isten tud segíteni, és nagyon hasonló a helyzet, megint vízen kell majd átkelniük. Vízen kell átkelniük, de egészen másként lesz a menet, és az lesz a tanulság benne. Az igerész, amit olvasunk, az első Józsi könyvének első fejezetében az első pár vers. Lőn Mózesnek, az Úr szolgájának halála után szól az Úr Józsuénak, a Nun fiának, Mózes szolgájának mondván. Mózes az én szolgám meghalt. Most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon. Akkor nem voltak hidak. Megint vízen kell átkelni. Se helikopterek, se repülőgépek, se semmilyen fajta megoldással nem lehetett átkelni a vizeken, ha az Úr nem segített. Menj át ezen a Jordánon. Te és mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nékik, az Izrael fiainak. Vagyis a munka Izrael fiairól szólt. Nem igazán arról szólt, hogy majd most Józsué magasztaltasson fel Mózes helyett. Szó nincs erről. Isten az ő népét látta. Izrael fiait kell bevinnem, ezért választalak téged, Józsué. És légy figyelmetes, amit mondok neked. Minden helyet, amelyet talpatok érint, néktek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. Vagyis én betöltöm a szómat, mondja Isten. Az a föld, amit néktek adtam, azt birtokba fogjátok venni. És minden lépés, amit a talpatok érint, az a föld a tiétek, úgy tekintek rá. Kihívás előtt áll tehát Izrael népe, és a harmadik fejezetben, ha olvasunk egy részt, meg fogjuk látni, hogy Isten teljesen más útmutatást ad Józsuénak. Mózesnél az volt a parancs, hogy nyújts ki a kezed, vedd a te pálcádat, és válasz ketté a tengert. Ha Józsué úgy gondolta volna, hogy ez a metódus most is működik, akkor bajba került volna. Isten teljesen más rendelést ad nekik. Ebben a tanulság az lesz, hogy mi nem szabad egymásra nézzünk a siker dolgában. Mert amit mond egyikünknek az Úr, hogy így tedd, az az ő esetében teljes sikerre vezethetett, de ha megpróbálod lemásolni azt, lehet, hogy nagy bajba kerülsz. Szegény Józsi szégyenben maradt volna, azt mondta, de Uram, én úgy láttam, hogy Mózes elővette a pálcáját, és kinyújtotta a tengerre, és az ketté vált. És ezt előveszi, és megpróbálja, akkor az egész nép előtt megszégyenül. Isten mást mondott neki. Nézzük, mit mondott neki Isten. Felkel azért Józsué, jó reggel, ez a harmadik fejezet Józsué könyvében, és elindultak Szittimből, és eljutottak a Jordánhoz, ő és Izrael fiai minnyájan, tehát az egész Izrael egybe volt, és meghaltak ott, mielőtt által mentek volna. Lőn pedig 3 nap múlva, hogy által mentek a vezérek a táboron, vagyis egy ilyen tábor szemle volt, parancsoltak a népnek mondván, és nézzük meg, hogy mi az, amit Isten most ebben a helyzetben adott a népnek és a vezetőknek. Mihelyt meglátjátok az Úrnak, a ti isteneteknek, frigyládjáját. Most nem a Mózes veszőjéről beszél az írás, hanem egy szövetség ládájáról, amit a népnek a 40 éves pusztai vándorlás során Isten adott, mint az Ószövetség legfontosabb elemének. A szövetség ládájának. A szövetség ládájával lesz majd ez a hatalmas csoda. Meglátjátok isteneteknek fényládáját és a Lévi nemzetségéből való papokat, akik hordozzák azt. Papoknak volt a tisztük, hogy hordozzák a fényládát. Ti is induljatok meg a ti helyetekről, és menjetek utána. Vagyis egy másfajta taktika, egy másfajta stratégia. Istennek mindig oda kell adni minden helyzetre, hogy mit kell tenned. Addig jobb, ha el se indulsz. Amíg azt nem látod, csak vakon próbálkozol, akkor nem mondhatod, hogy a Szent Szellem vezetett. Pontos útmutatást kaptak. A frigyláda menjen elől, és a papok hordozzák azt. És a mikéntet is megadja. Csak hogy legyen köztetek, és a között, mint egy 2000 szinnyi távolság, közel ne menjetek ahhoz, hogy megismerhessétek az utat, amelyen mennetek kell, mert nem jártatok ezen az úton soha ezelőtt. Nézzétek meg Istennek a végtelen nagy gondviselését. Ne menjetek túl közel azokhoz a papokhoz, akik elől mennek. Mert hogyha a tömeg rájuk tömörül, akkor nem látjátok, hogy ki megy elől, és hogy merre kell mennetek. Ez nagyon nagy bölcsesség az előjárók életére. Az előjáróknak úgy kell elől menni az Úrban, hogy nem lehet olyan tömörülés körülöttük, hogy őket ne lehessen látni, hogy ők az előjárók. Aki túl közel kerül hozzájuk, azt Isten eltávolíthatja. Az előjárókat látni kell, hogy ők elől mennek. Az ő életük átvilágítható kell legyen. És kell látni, hogy erre kell menni. az ő általuk láttatik meg. Isten mondta, ne menjenek túlhoz közel hozzá. Nagyon nagy bölcsesség van ebben a versben. Józsué pedig mondta a népnek, tisztítsátok meg magatokat, mert holnap az Úr csodákat cselekszik köztetek. Vagyis Józsué tudta, hogy az Úr cselekedni fog. A papoknak is szól Józsué mondván, vegyétek fel a frígyládát, és menjetek át a nép előtt. Vagyis a papoknak dolga volt, hogy vigyék a szövetségládáját, és ők mentek elől. És ez nem egyetlen, ahol olvassuk az Ószövetségben, hogy a papok mennek elől a szövetségládájával. Háborúba is így mentek. Papoknak kellett elölmenni a dicsérőkkel, a frígyládával. És utána a nép. Felvették azért a frígyládát, és mentek vala a nép előtt. Az Úr pedig mondta Józsuénak, e napon kezdelek téged felmagasztalni az egész Izrael szemei előtt, hogy megtudják, hogy amiképpen vele voltam Mózessel, te veled is veled leszek. És a nép igenis tanulni fog, hogy te vagy a vezető, de teljesen másként fogok cselekedni, mint Mózesnél. És neked hallanod kell tőlem. Te azért parancsolj a papoknak, akik a figyládát hordozzák mondván, mikor bementek a Jordán vizének szélébe. Álljatok meg a Jordánban. És képzeljétek el a papokat, a vállukon viszik a figyládát, ők mennek elől, és megint egy olyan helyzet, hogy meg kell lábolni a vizeket. Át kell menni a vizeken, és Isten csodát fog tenni, mert kijelentette, hogy felmagasztaltatik a nevem, nézzük, hogy hogy lesz ez. Ekkor mondta Józsué Izrael fiainak, járuljatok ide, és halljátok meg az Úrnak a ti isteneteknek szavát. És mondta Józsué, ebből tudjátok meg, hogy az élő Isten van köztetek, a csodatevésekből. És hogy kétség nélkül elűzi előled a kananeust, a hitteust, a hiveust, a perizeust, a girgazeust, az emoreust, a jebuseust, az összes ust elvégzi, az összes ellenségedet elűzi előled. Íme az egész föld urának figyeldája előttetek megy át a Jordánon. És ez Isten ígérete. Át fogtok menni a Jordánon, de úgy, hogy a papok mennek elől, és viszik a frígyládát. És ti egy megadott távolságból kövessétek őket. Úgyhogy ők szem elől ne téveszthetők legyenek. Most azért választhatok magatoknak 12 férfiút Izrael nemzetségeiből, egy-egy férfiút egy-egy nemzetségből, és mihelyt megnyugosznak majd a Jordán vizében a papok talpai, vagyis ez az első lépés, amit megint meg kell tenni. Bele kell lépni a vízbe. Meg kell lábolni a vizet a papoknak. Akik az Úrnak, az egész föld urának ládáját hordozzák, a Jordán vize ketté szakad, és a felülről alá folyó víz megáll egy rakásban. Nézd meg ezt a csodát. És a vizek megint megdermednek. A felülről folyó vizek megdermednek, amik alulról folytak, azok lefolynak a holtengerhez, és újra száraz lábon megy át a nép. Amint a ládahordozói a Jordánhoz jutának, a ládahordozó papok bemártották lábaikat a víznek szélébe, a Jordán pedig az egész aratási idő alatt telve volt minden ő partja felett, vagyis több volt a víz benne, mint szokott. Áradás volt. Bőséges esők voltak, aratás után vagyunk. Hatalmas esők voltak, megállt a víz, ennek ellenére. Nagyobb volt a víz, mint a szokott, a vízszint. Mondta valaki, hogy alig volt épp víz a Jordánban, nem igaz. Pont leírja az ige, hogy fölötte volt, bőséggel fölötte volt a víz. És Istennek megint egy csodája. Megállt a víz, amely felülről folyt alá, és áll a egy rakásban. És a másik parton pedig alá folytak a vizek. A papok pedig, az Úr frígyládájának hordozói ott álltak a szárazon a Jordán közepében bátorsággal, és az egész Izrael szárazon ment át, mindaddig, amíg az egész nép teljesen által nem ment a Jordánon. Megint kimenekedést hozott az Úr. Az első csoda az volt, hogy amikor a papok beléptek a vízbe, száraz lábbal léptek be. Azt írja, szárazon mentek át. És abban a pillanatban, hogy megtörtént ez a hitcselekedet, hogy beléptek a Jordánba, vagy az Úr mondta nekik, a szövetség ládája a vállukon, a lábuk nem lett vizes. Hát a csodatevő erők akkor jönnek működésbe, ha te a hit cselekedetét éppen cselekszed. Száraz lábbal, a papok lába száraz maradt. Mikor beléptek a Jordánba? Ezt magyarázd meg nekem. De Istennek gondja volt rá, hogy amikor belépnek a Jordán partjának a szélére, már szétszakadtak a vizek, ketté hasadtak. Istennek a hatalmas gondviselése. Csak várja tőled azt a pillanatot, hogy megcseleked az ő szavát, amikor mondja. Lépjél be a Jordánba. Legyen nálad a szövetség ládája. És amikor ezt megteszed, abban a pillanatban ő cselekszik. Csodatevésekkel megint. Az egész nép által tudott menni. Száraz lábbal a Jordánon. Látjuk-e, hogy Isten másként cselekedte a csodát? Teljesen máshogy tette. Lényegében ugyanaz történt, a víz feletti hatalmát mutatta meg Isten, ketté választotta a vizeket, és a teljes szárazon tudott átmenni a nép. De a mi kéntekben óriási különbség van. És a nagyon érdekes, ami a 23-as vers összefoglalja a két csodát, a Vöröstenger csodáját és a Jordán csodáját a negyedik fejezetben. Így mondja az Úr, kiszárította az Úr a ti istenetek a Jordán vizét ti előttetek, míg által jöttetek rajta, amiképpen cselekedett az Úr a ti istenetek a Vöröstengerrel, amelyet megszárított előttünk, míg által jöttünk rajta. Teljesen máshogy történt a csoda. Teljesen máshogy történt. Soha ne engedd meg, hogy a körülmények, meg a múltban lévő dolgok, hogy mit hogy tett Isten a múltban, hogy azok bekorlátozzanak, vagy beszűkítsenek, mert Isten olyan hatalmas, hogy ugyanazt a csodát minden egyes alkalommal másként és másként képes előhozni. Az ő látását kell mindig megragadni, hogy ő miként kívánja azt előhozni, ő miként kívánja azt megcselekedni, és az az út fog működni a számodra. Az az út fog a te helyzetedben sikert hozni, sikerre vinni téged. Hogy a földnek minden népe megismerje az Úrnak kezét, ez a 24-es vers, hogy bizony erős az, hogy féljétek az Urat, a te isteneteket minden időben. És minden időben kell őt félni. A népek rettegték őt. Mert híre ment, hogy keresztül ment az ő népe a Vöröstengeren, keresztül ment az ő népe a Jordánon, száraz lábbal. Rettegték őt a népek, amerre csak mentek. Az Úr cselekedte meg ezeket hatalmas kézzel, erős kézzel, kinyújtott karral. Érdekes dolog, ez az Úrnak ez a rendelés, amely a Bibliában semmi nincs leírva, amiből ne lenne tanulságunk. A szövetséges népnek hogy kellett átmennie egy lehetetlen helyzeten? Miért ragaszkodott Isten ahhoz, hogy a papok menjenek elől? És miért kellett vinniük a szövetség ládáját? Nézzük meg, hogy mi volt a szövetség ládájában. Mert hogy ebből kijelentést kell vennünk. Ha az első helyre akadunk, ahol a szövetség ládájáról írva van, akkor az a Királyok könyvében, az 1 Királyok 8-ban írja a 9-es vers, hogy nem volt egyéb a ládában. Mi volt akkor a ládában? Írja, nem volt egyéb a ládában, mint a két kőtábla, amelyet Mózes a Hórebnél helyezett bele, mikor az Úr szövetséget kötött az Izrael fiaival, akkor kijöttek Egyiptom földjéből. Vagyis mi volt benne a szövetség ládájában, aminek elő kellett menni? A törvény. A két kőtábla volt benne a szövetség ládájában. A törvénytáblák az mi más, mint Isten igéje, ami akkor azt jelképezte. Isten szavát, Isten igéjét. Az Isten igéje pedig hordozza Isten jelenlétét, Isten lényét. Isten az ő igéjében ő maga, önmaga, az egész lénye, a jelenléte. És tegyük hozzá, hogyha engedelmes vagy, és úgy cselekszel, ahogy mondja, akkor az ő megnyilvánult jelenléte jön elő. Csodatévő ereje. Ketté szakasztotta a vizeket. Beleléptek a vízbe, és száraz lábbal mentek át. Csodatevések jönnek elő, hogyha Isten igéje a szövetség ládájában megy elől. A zsidó levélben szintén olvasunk erről a szövetség ládájáról, a 9. fejezetben a 4-es vers mondja, a szentek szentjében volt ez a szövetség ládája elrendelve, ott kellett tartani, beborítva mindenfelől arannyal, aranyjal. Szittén fából volt, de aranyjal volt beborítva. Ez mutatja az emberi voltunkon Istennek a csodálatos megigazultságát. A tökéletes, teljes, fedhetetlen voltát, ahogy Isten ránk tekint, színaranyok vagyunk emberlétünkre. Ezt mutatja, hogy Isten téged tökéletesnek lát. És az színaranyjal volt mindenhol betöltve, és ebben volt a mannás aranykorsó, az Áron kihajtott veszelye, és a szövetség táblái. Tehát itt kibővíti, hogy az idők során még mi került bele a szövetség ládájába, de a kőtáblák benne voltak. Itt is olvassuk. Hát Isten igéje benne a szövetség ládájában. A kőtáblák, Isten igéje. A papoknak kellett hordozni. Istennek az volt a szándéka, hogy az Izrael népét papok birodalmává teszi. Szüksége volt Izrael népére, hogy a papok birodalmát és szent népet hozzon elő magának. Választott nép volt. Ti lesztek nékem, mondja a kettő Mózesben, mindannyi nép között, mindamennyi nép között az enyém választotta őket. És mire? Mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma, és szent nép. És a papoknak a feladata az volt, hogy hordozzák a szövetség ládáját, és benne Isten dicsőségét. Mennyire fontos volt ez a papi szolgálat, az mutatja, hogy Isten legelőször azokat töltötte be az ő szellemével az Ószövetségben, akiknek a papi ruhákat kellett elkészíteni. A 2 Mózes 28-ban írja azt, hogy a bölcs szívűek lettek, az 1-től 3-as versetben olvasható, hogy bölcs szívűek lettek, mert Isten betöltötte őket a bölcsesség szellemével, hogy miként kell Áron felszentelésére a papi ruhákat elkészíteni. Úgyhogy nem volt mindegy, hogy a papok hogy öltözködnek. Isten bölcsességet adott hozzá. Egy nagyon fontos szolgálati hely volt a papság az Ószövetségben. Meg volt mondva pontosan a ruházatuk is. Az Új Szövetség is jelzi, hogy mi papokká és királyokká tétettünk. Az 1 Péter 2.5-ben azt írja az írás, hogy ti magatok is, mint élő kövek. Vagyis mi kis köveskéi vagyunk Istennek, ahova lakozást vesz. Magatok, mint élő kövek, épüljetek fel szellemi házzá. Szent papsággá. Nem is akármilyen papság vagyunk, szent papság, mondja. Szent papság. Hogy szellemi áldozatokkal áldozunk. Miért kell nekünk papsággá lennünk? Mert Isten áldozatokat vár tőlünk. Hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, és a folytatás így hangzik, amelyek kedvesek Istennek. Kedveskedtél-e ma már Istennek? A szellemi áldozatokkal. Sokan elfeledkezünk róla. Van egy ilyen helyünk, hogy szellemi áldozatokkal áldozzunk. Ma is papság vagyunk. Ma már nem olyan értelmű, mint az Ószövetségben, hogy naponta be kellett mutatni a bakok és tulkok vérét, mert a Szentvér az kifolyt értünk, az bemutattatott, a gyönyörűséges, szeplőtelen Szentvér egyszer is mindenkor áldozat volt. De papi létünkben szellemi szolgálataink vannak, amelyeket el kell látnunk Isten előtt, és ezekre számít a mi Istenünk, hogy kedvesek lehessünk előtte. Nem jó cselekedetekből megy, hanem szellemi áldozatokból. Arra csak a Szent Szellem tud megtanítani téged. Ti pedig választott nemzetség, folytatja, ugyanez a fejezet, pár vers lejjebb mondja, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, figyelj ide, királyi papság. Akarsz-e csodákat látni az életedben? Akarod-e, hogy a Jordán ketté nyíljon előtted? Akarod-e, hogy a lehetetlen helyzetekben Isten ereje megnyilvánuljon? Tudnod kell, hogy papság vagy, és a papság megy elől, és hordozza a szövetség ládáját. A szövetség ládája olyan formájú, mint egy mellkas, ha láttad a filmekben. Mint egy mellkas. Benne Isten igéje. Most már nem kőtáblák, hanem a hústáblákra írva. És így megyünk előre. És közben tud Isten cselekedni, ha a papok a helyükön vannak. Királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek. Miket kell hirdetnünk? Hatalmas dolgok. Hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségbe az ő csodálatos világosságára elhívott benneteket. Vagyis egy hatalmas részünk ez a papság szolgálata, amit nem szabad szem elől tartanunk, mert tanítja a Biblia, hogy uralkodnunk kell királyokként. Ugye a Róma 5.17 mondja, hogy királyokként uralkodnak az életben, ez egy Jézus Krisztus által, és ez nagyon jó, amikor az ember kimondja, hogy ez így lesz, és az megadatik neki, mert uralkodott királyokként. És a királyok szabon hatalmas. De nem szabad elfelejtenünk, hogy királyi papságát értettünk, tehát papok is vagyunk egyben, és a papság szellemi szolgálatait, áldozatait nem szabad elhagyni az életünkben. Mert a kettő kar öltve jár egyben, ahhoz, hogy száraz lábbal átmenj a Jordánon. Hogy minden utatban meg tudjon jelenni úgy Isten dicsősége, csodatévő ereje, hogy ne tudjanak érinteni azok a dolgok, amin át kell menned. A gonosznak a tervei, a gonosznak a szándékai. Akkor Isten elsöpli az utatból, ha a papság szolgálata megy elől, ha szellemi áldozatok mennek elől, ha tud áradni által a dicsősége. Ma ugyanis a szívünkben hordozzuk ezt a szövetség ládáját, amit a papok vittek. A szövetség ládája a szívünk. Az a mi szívünk. A szívünkben hordozzuk Isten igéjét, és Istennek az igéje által megnyilvánult jelenlétét. A szívünkben hordozzuk. Itt vett lakozást belül. Most ezt amerre megyünk, hordozzuk magunkkal. És ha megtesszük azt a hit lépést, amit a papok tettek, hogy beleléptek a Jordánba, olvastuk, hogy beleléptek a Jordánba, kétfelé váltak a vizek. Eltávoztak az akadályok. A hitlépést meg kellett tenni. És a papoknak a szolgálatában, a helyükön kellett lenni. És ők mentek elől. És ha a papok jól végezték a szolgálatukat, akkor a királyok könnyen uralkodtak. Akkor jó birodalom volt, a királyok győztek, és a papi szolgálatok rendben voltak, akkor a királyoknak könnyű dolguk volt. Ma is így van. Csak egy személyben vagyunk papok és királyok. De a papi szolgálatunknak a helyén kell lenni. És azt írja az írás, hogyha a király nagyhatalmú, akkor rettegi őt a nép, ugye? És hogyha int a szemével, az is elég. Még szólnia sem kell. A példabeszédek írja a 20. fejezet 8-as vers, hogy a király, ha az ő ítélő székében ül, tekintetével minden gonoszt eltávoztat. Elég, ha oda tekint. Na, ezt nem. És eltávozik a gonosz. Hogyha a király erőteljesen uralkodik, akkor ez így igaz. A Prédikátorok könyve pedig azt írja a 8-4-ben, hogy a király szava hatalmas. Kicsoda merné neki azt mondani, hogy mit művelsz? Nem mer vele senki perlekedni. Amit mond, az megáll. Amit parancsol, amit elrendel, az úgy van. Ez a király szava. És a királynak, ha a szava ilyen erős, akkor könnyű a keresztény élete a világban. Azt mondja az elsőnek, hogy ezt nem. Ezt itt nem. Ez tilos. Ezt megtiltottam. Innen távoznod kell. Ez az út nem lehetséges. És a király szava erős. De királyi papság vagyunk. A papi rész rendben van-e? Az imádataink, a hálaadásaink, a szentélybe való bemenettelünk, a közösségünk Istennel. Amikor bemegyünk oda, mondja nekünk Jézus, hogy nem ismerlek téged. Soha nem töltöttél vele egy órát se. Ugye nem így vagyunk mi, hanem mi igazi papság vagyunk, királyi papság. Papságunkat ellátjuk. A Róma 12.21 mondja, hogy ne győzettessél le a gonosztól. Akkor abból az következik, hogy a gonosz ereje az nem hatalmaskodhat túl a jónak az erején. Úgy mondja, hogy ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd le. Ha ez lehetséges, mert az ige írja, akkor az következik, hogy a jó ereje hatalmasabb az életünkben, mint a gonosz ereje. És tudunk úgy uralkodni, hogy ezt meglátjuk. hogy jóval le tudjuk győzni a gonoszt. A jó az pedig Isten igéje. Képesek vagyunk így parancsolni, hogy a gonosznak mennie kell. Az nem uralkodhat az életünkben. Nem akadályozhat minket. Annak távoznia kell, mert a király jól uralkodik. A király szava hatalmas. És a szemével, a tekintetével eltávoztatja a gonoszt, ha jól uralkodik. Amerre tekint, ott rettegés van. A hatalommal tekint oda. És közben nála van a szövetség ládája, az megy elől. És ketté szakadnak a vizek, és minden akadály eltávozik. És száraz lábbal tud átmenni minden nehéz helyzetben. Nem tudja az ellenség megfogni. Ez az út van nekünk, megírva. Bármi áll az utadba, Isten jelenlétének a dicsőség kiáradására el kell távoznia. Ha mennek elől a papok és viszik a szövetség ládáját, és közben kiáltják, hogy jó az Úr, az ő kegyelme örökké való, mehetnek akármilyen harcba. Legyőzik az ellenséget. Így mentek a harcba. Papok vitték a szövetség ládáját elől, és kürtöltek. Jó az Úr, az ő kegyelme örökké való. Hadd hallja meg az ellenség. Mielőtt látod azt? Kiálts, hogy jó az Úr, nincs hozzá hasonló. Az ő kegyelme örökké való. Megszégyenül az ellenség, amikor ezt hallja. Remegve elfut. Száraz lábbal tudsz átmenni. Ez így van megírva. Pontosan így lehet látni. Papi szolgálatunknak elő kell menni, ez a tanulság a mai napon, hogy a dicsőség áradhasson. Ne hanyagold el. Azokat az órákat el kell tölteni az Úrral ahhoz, hogy őt megismerd. Utána egy szóval, ha parancsolsz, az ellenségnek engednie kell. Ha éles a feje, akkor csak egyszer kell oda csapni. Ha életlen, akkor egész nap vághatod azt a fát. Meg sem mozdul. Mikor vizen mész át, azt mondja Ézaiás. Én veled vagyok. Vagyis nem lesz bántódás, hogy száraz lábbal tudsz átmenni. Ha vizen mész át, én veled vagyok. És a folyókon azok el nem borítanak. Nem kell félned. És ha tűzben jársz, nem égsz meg. És a láng meg nem perzsel téged. A Sédrák, Mísák és Abednégó be voltak a kemencének a legmélyébe, a legerősebb tüzet rakták nekik. És akkor oda betekintett a király Nabukodonozor, nem hármójukat látta, hanem négyet látott. Négyen voltak oda bent. És a negyedik, meg mintha valami Istennek fia lett volna, ha azhoz hasonlót látott, az Isten fiához hasonló, ki volt ott? Az isteni oltalom, a védelem, a Jézus, aki nem engedte, hogy a tűz martalékai legyenek. De ez a szövetség ládájának kell elől menni. Tudnod kell, mi van megírva. Minden utadra oltalom van kirendelve. Ha vizen mész át, ha tűzön mész át, megoltalmazlak, mondja. Megoltalmazlak. Úgyhogy meg kell tanulnunk kijelenteni a helyzetek felett, hogy szenteltessék meg a te neved ezen az úton. Szenteltessék meg a te neved ebben a helyzetben. Atyám, vegyél magadnak dicsőséget ebből a helyzetből. Neked adom azt. A Jézus nevét kijelentem felette, az Úr Jézus voltát kijelentem, a Jézus Úr voltát kijelentem felette. Vegyél magadnak dicsőséget belőle, és ezért dicsérlek, magasztallak, áldalak, minden napon, minden percben téged magasztallak. Ez a papi szolgálatunk. És ez a helyzet már is az Úr kezébe került, és a dicséretek áldozatát, mint a papi szolgálatot vette az Úr, és kedves volt neki, szemmel tartja ezt a helyzetet. És ha kijelented a Jézus nevét felette, egyszer kell csak mondanod, és megvan neked. Hatékonnyá válnak az útjaink általa. A te nevednek szerez dicsőséget. Ezt mondja az írás is, hogy ne nekem, Uram, mondja a Zsoltáros, ne nekem szerez dicsőséget. Mondja Jézus, hogy aki a saját dicsőségét keresi, az semmi. Annak a dicsőségét keresem, aki küldött engem. Te magadnak vegyél dicsőséget ebből a helyzetből. Ezen senki nem tud segíteni, csak te, atyám. Ez egy olyan helyzet. Vegyél magadnak nagy dicsőséget belőle. Ez a papi szolgálat. Uram, te hatalmas vagy rá, te megcselekszed. Te mész elől, a szövetség lehet, meg a dicsőség fog kiáradni ebből a helyzetből. Az egész világ meg tudja, hogy te vagy az élő Úr Jézus Krisztus. Vegyél magadnak dicsőséget ebből. Kürtöld az ő jóságát. Hirdesd az ő cselekedeteit a népek között. Ez a papi szolgálatunk. Akkor a királyként való uralkodásod gyerekjáték lesz. Jézus nevét kiejted, és az megáll. A dicséreteknek áldozatát várja tőlünk az Úr. Zsidó 13 írja, levél, Zsidó 13-15 mondja, hogy dicséretnek áldozatát mindenkor vigyétek. És akkor is, ha minden jól néz ki, meg akkor is, amikor teljesen reménytelennek tűnik egy helyzet. Akkor is a dicséret áldozatát viheted Isten elé. Ez a papi szolgálatunk. Mindenkor. Dicséretnek áldozatát vidd Isten elé mindenkor. Az ő nevéről vallást tevő ajkak gyümölcse ez. És jelentsd ki, az Úr Jézus neve uralkodik ebben a helyzetben. Az Úr Jézus neve hatalmas ajtókat nyitott az evangéliumra. Az Úr Jézus neve felmagasztaltatott minden név fölé ebben a helyzetben. És hirdesd az Úr Jézus nevét, és tegyél vallást az Úr Jézus nevéről. Ezek az áldozatok, amiket vár a papságtól az Úr ma. Kedves áldozatokat. Akkor az ő nevét kiejted, az kedves neki. Az ő neve kiöntött olaj. Olaj jön a helyzetekre. Olaj, a Szent Szellem olaja. Megváltoznak a dolgok, ha gyakorlod a papság szolgálatát. A kenet utat tör magának ugyanis, amit így felgerjesztesz. A papi szolgálat felgerjeszti a szövetség ládájában lévő dicsőséget. Amit hordoz a papság, a szövetség ládájában ott van Isten dicsősége. Ezt ki tud áradni. Ki tud áradni a helyzetekre. Gerjeszt fel az Istennek benned lévőjét. Ugye mondja Timóteusnak. Gerjeszt fel. És azt mondja, emlékeztetlek. Így kezdi ott az igét. Emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát. Ne csak hordozd magadba. Árasz ki erre a világra. Gerjeszt fel. Hadd lássa meg a világ. Hadd örvendezzen ez a világ, hogy az én dicsőségem meg tud jelenni. Munkatársak vagyunk ebben. Ez a dicsőség megjelenhessen. És még mindig a dicsőséget vadásszuk, hogy a dicsőségben egyre nagyobb szintekbe bemehessünk a Sekina dicsőségig. A Róma 8-ban van egy ige, amit olvastam legutóbb, és a Szent Szellem mondta, hogy ne így olvast, hanem. És megmondom nektek, hogy mit szeretett volna, ha kihangsúlyozok. És azóta így olvasom a Róma 8-ban ezt a részt. A Róma 8, 28-as versétől a 30-asig olvasunk. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, emelje fel a kezét, aki ma itt Isten szereti. Köz mindannyiunknak íródott. Akik Isten szeretik, minden javukra van. Akkor van elkeserítő helyzet az életedben? Ez az írás szerint nincs. Nincs. Ha megtanulod, mit tegyél vele? Minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint elhívottak. A végzés szót húzd alá. Ez az első. Végzés. Az Úrnak a végzése. Van annál erőteljesebb, mint az Úrnak a végzése? Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte. Az Úrnak rendelése. Ezt is húzd alá. Az Úrnak végzése, az Úrnak rendelése. Ezeknél nincs erőteljesebb. Annak úgy kell lenni. Azt senki nem hághatja át. Nem teheti semmisé. Nem másíthatja meg. Nem. Annak úgy kell lenni. Eleve el is rendelte azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Többé nem mondhatod, hogy rossz képű vagy, jó képű vagy. Jól nézel ki. Nem mondhatod, hogy olyan silány vagyok. Nem. Az Úrnak az ő fia képére hasonlatosan teremtett vagy. Ha, tehát igazából jól nézünk ki, ezt mondhatod csak. Igazából jól nézünk ki. Jól nézünk ki, de nem itt a lényeg. Hogy ő legyen az elsőszülött sok atyafik között, akiket pedig eleve elrendelt, ezt a rendelést megint húzd alá, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette. Vagyis ahogy olvasnom kellett, a Szent Szellem ráirányította a figyelmet, hogy így olvasom ezt az igét. Az ő végzése szerint elhívott vagyok. Igaz? Ezt olvastuk. Az ő rendelése szerint elhívott vagyok. Vagyis az ő végzése és az ő rendelése szerint elhívott vagyok. Az ő végzése és rendelése szerint megigazított vagyok. És az ő végzése és rendelése szerint megdicsőített vagyok. Hoppá! Nem tud olyan helyzetbe behúzni az ellenség, hogy az Úr dicsősége ezek után ne áradna elő, ha én ezt tudom. Mert megdicsőített vagyok. Ez azt jelenti, hogy az ő végzése és rendelése szerint minden utamon elő kell áradjon az ő dicsősége. Ha ragaszkodom az íráshoz, hogy az az igazság. Márpedig az az igazság. És meg kell dicsőítsem magát, ha én az igén állok minden helyzetben. És megteszi. Mert ez az ő rendelése, az ő végzése, az ő öröme, az ő nevének a felmagasztalása. Ha a papok viszik a szövetség ládáját elől. Azt hiszem, most már többet meg akarunk tudni erről. Elől kell járni a papoknak a szövetség ládájával. Jézus azt mondta, hogy azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, ő nékik adtam. Vagy kinél van ez a dicsőség? Nálunk. Itt belül hordozzuk. Ő nekik adtam. Ez múlt idő. Az a dicsőség, amely Jézus a földön járt, és amit megmutatott, azt Jézus, amikor mennybe ment, felmagasztaltatott, azt mondta, ezt a dicsőséget nékik adtam. Vagyis ma a gyülekezet megdicsőült gyülekezet. Kellene, hogy legyen látásban is. Szellemben ugyanis az. Megdicsőült gyülekezet. Ez a dicsőség felemel a porból. Akárhol vagy most. Az 1 Sámuel 2.8 azért kell ide, hogy lássuk, hogy mit végez el ez a dicsőség. Hogy azt mondod, hogy az én helyzetemben nincs segítség. Na, ez nem igaz. Nézzük meg, hogy hol vagy. A porban vagy, vagy a sárban vagy, hol vagy, éppen milyen mélységekben vagy. És mit mond az ige? Hogy mit cselekszik meg ez a dicsőség? 1 Sámuel 2.8-ban, és ez az Úr szándéka, hogy segítő keze feléd. Azt mondja, felemeli a porból a szegényt. Szegény vagy? Felemeltetés vár rád. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt. Kihozza? Sárból kihozza a szűkölködőt. Hogy ültesse, figyelj, ültesse hatalmasok mellé, vagyis uralkodásra vagy elhivatva. Oda vagy ültetve a Krisztusban. Az Atya jobbján. Ültesse hatalmasok mellé, és dicsőségnek székét adja nékik. Nézd oda! A dicsőség trónjára vagy ültetve. Ezt már az Ószövetségben meg lehet profétálva rólad. Mert az Úré a földnek oszlopai, és azokra helyezte a föld kerekségét. Ezek a bölcsesség oszlopai. A bölcsesség szellemét kell, hogy megragad. Azáltal vannak ezek. Az bölcsesség oszlopai által épül a ház. Híveinek lábait megoltalmazza. És egy lépésed nem lehet tévejgés. Híveinek lábait megoltalmazza, az istentelenek sötétségben némulnak el. Nézd oda. Ez meg van írva. Sötétségben némulnak el, mert nem az erő teszi hatalmasá az embert. Micsoda? Az ő dicsősége. Van, aki a saját testének erejében bízik. Vagy a kapcsolataiban. Ebben vagy abban. De azt mondja, nem ezt teszi az embert. Nem ezt teszi hatalmasá. Az Úr, aki vele versengenek, mármint az ő választottaival, megrontja azokat. Menj dörög felettük az égben. Isten haragja, az egy nagyon félelmetes dolog. És kérdezt az ellenségekre, a rettentést. Menj dörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, hogy tudj uralkodni. Királyának hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. És a számodra a felmagasztaltatás jön. Akár porból, a sárból, a szegénységből, a nyomorból, a betegségből, bárhonnan jössz elő, ez az ő dicsőségének az akarata. Felemeljen. Oda felemeljen téged. A Jobb írja, és ez nagyon tanulságos, hogyha megaláznak, tudod, minek fogod nevezni azt? Felmagasztalásnak nevezed azt. próbáljon valaki hozzád nyúlni, Isten felkentjéhez. Megaláznak, felmagasztalásnak hívod azt. Mert ez a dicsőség, amit hordozol magadban, a szövetség ládájából kezd kiáradni, és elkezd foglalkozni a helyzettel. És akármit szánt az ördög neked, hogy hogy fog elpusztítani, egyszerűen felhajtó erő. Feljebb, és feljebb, és feljebb, és feljebb kerülsz általa. Felmagasztalásnak hívod azt. Mondja, jó, már jobb könyvében. És az alázatost megtartja, mondja. Vagyis Isten akarata összefoglalásként ebben szeretnék ma zárni, hogy az ő akarata Róma 9.23 felett meditálj. Vedd elő, és minden nap gondolkodj el rajta. Hogy ő, az ő akarata, hogy megismertesse ezt a dicsőséget te veled. Megismertetni az ő dicsőségének gazdagságát. Nem csak a dicsőséget, a dicsőségek gazdagságát akarja meg is. Élsz-e vele? Vagy csak legyintesz, hogy ez csak itt van megírva, nekem ez nem igaz. Ne gondold, hogy az igének nincs szándéka megcselekedni azt, ami meg van írva. Az igen nem tér Istenhez vissza üresen, hanem megcselekszi. Élő valóság. Isten szólta, és benne van ez a, hogy megcselekszem azt. Megcselekszem azt. Az ő gazdagságát azokon az edényein, akiket eleve a dicsőségre alkotott, ez a Róma 9.23, minden nap vedd elő. Te eleve dicsőségre alkotott edénye vagy. Nem bánhat el veled az ördög, ha szemmel tartod. És tudod, hogy kell kiárasztani. Isten engem eleve a dicsőségre alkotott, mondd ezt velem. Isten engem eleve a dicsőségre alkotott. Tudsz-e így tekinteni a helyzetekre? Isten engem eleve a dicsőségre, eleve elrendelésről van szó. Ha akarod tudni, hogy van-e eleve elrendelés, akkor van. És az Isten dicsősége. Ez Isten eleve, eleve elrendelte, a dicsőség előjön ezekben a helyzetekben. Jövő héten innen folytatjuk, mert ha elrájtottuk az órát, ha arra elmúlt az idő. Úgyhogy megköszönjük Istennek, hogy béketűrő volt, és hosszú tűrő, és ezt ma a szívemből kijönthettem nektek, mert többé te nem méreted meg magadat úgy, hogy milyen körülmények között vagy jelenleg. Mert Isten egy szempillantásban képes ezeken változtatni, hogyha te megtanulod, hogy azt a szövetség ládáját hogy vidd oda a Jordánhoz, és hogy tedd bele a lábadat a vízbe, annak ketté kell válnia, és neked száraz lábbal kell átmenni, ez neked jogos örökséged. Mert eleve a dicsőségre alkotott téged.